wird schon schmerz von sein. Nem büntet het az ég, ha így állok elég, lelkemben büntelen. Mert hiányzó.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A szíriai apostoli nuncius Mário Cenári bíboros rövid konklávét vár, és ahogy mondta a sajtónak, már lefoglalta visszaútra a repülőjegyét. A tokiói érsek Tarcisius Isao Kikuchi bíboros, a Caritas Internationalis elnöke úgy vélte, legfeljebb 3 napig tart majd a konklávé. A bíborosi testület tagjai hétfő délutáni megbeszélésükön többek között a migráció és a több kontinensi sújtóháború problémáját érintették, mondta el a szentszéki szóvivő. Matteo Bruni úgy fogalmazott, olyan pásztorként szolgáló pápáról beszéltek, akinek távlatai vannak, és a katolikus egyházat a párbeszéd irányába tereli, kapcsolatok építésével más vallásokkal és kultúrákkal. Vatikánváros teljes területén kikapcsolják a mobiltelefonokhoz és más hasonló eszközökhöz szükséges jelet a holnap kezdődő konklávé teljes idejére. Ukrajna felvétele az Európai Unióba nem jó deal, Ukrajna nem hozzáadott érték, hanem csőd, írt a közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. Manfred Weber, az Európai Néppárt frakció vezetője mai sajtótájékoztatóján üzent a magyaroknak, ne maradjunk adósok, fogalmazott. Kifejtette, Magyarországot azért vették fel az Európai Unióba, mert a tagok ezzel jól jártak, jó deal volt, Németországnak is, Herr Weber, írta Orbán Viktor. Hozzátette, óriási hiba, ha az európai pénzeket Ukrajnába küldjük, ahelyett, hogy a gondokkal küzdő európai gazdaság megerősítésére fordítanánk. Ideje lenne, hogy az európai vezetők az európai embereket képviseljék, Herr Weber, írta a kormányfő. Ha nem lesz újabb ragadós száj és körönfájás fertőzés, akkor május 30-án kihirdethetik a mentességet, június 30-ával pedig feloldhatják a Magyarországgal szemben elrendelt Európai Uniós korlátozásokat is, mondta az agrárminiszter az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottság előtt adott beszámolójában. Nagy István eredményesnek értékelte a vírussal szembeni védekezést. Benyújtotta a nemzetgazdasági miniszter a jövő évi büdzsé tervezetét az országgyűlésnek. A 2026-os költségvetés számait Nagy Márton már április 17-én bejelentette, akkor kiderült 4,1%-os GDP növekedéssel és 3,6%-os inflációval tervezi a kormány a jövő évet. A gyerekek utáni adókedvezményt 2 lépésben megduplázzák, marad a 13. havi nyugdíj és a rezsitámogatások. A kormány 13%-os minimálbéremeléssel számol. A kormány holnap tárgyalhatja, csütörtökön pedig várhatóan elfogadhatja azt az előterjesztést, amely árréskorlátozást vezetne be a háztartási cikkeket árusító boltokban május közepétől szeptember elejéig, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter a Facebook oldalán. Nagy Márton elmondta, az intézkedés kizárólag a drogéria láncokra vonatkozza, amelyek a háztartási termékek piacának több mint 40%-át adják. A korlátozás 30 különböző termékkategóriában több ezer terméket érintene, úgy mint mosogatószerek, mosóporok, papírzsebkendők, tusfürdők például. Újabb ársapkát is kilátásba helyezett a tárcvezető. Szeretnénk, hogy a lakásbiztosítások díjai ne emelkedjenek, ezért az évvégi szinten rögzítjük, szögezte le, hozzátéve, hogy ennek ellenére a biztosított összegnek emelkednie kell, hiszen minden otthonnak biztonságban kell lennie, el kell kerülni az alulbiztosítást. Azt mondta, ebben az ügyben a héten várható döntés. Levélben fordult Orbán Viktor miniszterelnökhöz a nyugdíjszervezetek egyeztető tanácsa, azt javasolva, hogy a kormány májusban döntsön egy évközi kiegészítő nyugdíjkorrekció júniusi folyósításáról. Az MT-vel is megosztott levélben emlékeztetnek, a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa március végi közleménye szerint az élelmiszerinflációt az árrések hatósági korlátozása a következő hónapokban mérsékli, ám a piaci szolgáltatások erőteljes árdinamikája az év egészében magasabb infláció irányába hat, és a jegybanki előrejelzés szerint idén éves átlagban 4,5-5,1% között várható. A bérek ugyan nőni kezdtek, a hallgatói juttatások azonban nem követték ezt a trendet, így az ösztöndíjak vásárlóereje szinte lefeleződött 4 év alatt, közölte a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája az MT-vel. Azt írták, a 8330 forintos összeg 2020-ban még 6 kiló csirkemerre, vagy akár egy hétre elegendő alapvető élelmiszerre is elég volt, ma viszont legfeljebb 3 kiló húsa vagy egy bevásárlása futja belőle. Az első szavazási körben nem sikerült megválasztani a német szövetségi parlament alsóházában Friedrich Merzet Németország új kancellárjának. A kereszténydemokrata unió jelöltje 310 támogató szavazatot kapott a 630 tagú Bundestagban, de 316 voks kellett volna. Németország II. Világháború utáni történelmében nem volt példa arra, hogy a kancellár jelöltnek az első szavazáson ne sikerüljön megszereznie a szükséges többséget. Végül az időjárásról. Holnap szakadozik majd a felhőzet, több-kevesebb napsütés várható, elszórtan kisebb eső, futózápor előfordulhat, helyenként élénk lesz a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 8-9, napközben aztán 14-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
17. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2025. május 10-én 16 órakor. A nagy sikerre való tekintettel a vendégművész ismét Homonyik Sándor. Műsorának címe Sose búcsúzz el. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm valamennyi hallgatónkat. Önök a szerkesztőt, Tikovics Ernőt hallják. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület ritkaságvadász szakosztálya múlt szombatra szervezett egy olyan programot, amelynek célja az volt, hogy minél több megfelelő fajismerettel bíró madarászt vonjanak be az égbolt megfigyelésébe, és így érdekes adatokhoz jussanak, juthassanak az igen ritka madarakról. Az érdeklődőket Veszprémtől Polgárig számos hely várta az ország területén. Az én választásom a Miskolc-alvasi kilátóra esett, ahol Ölvecki Gyula fogadott. A mai nap egy, mondhatjuk, hogy ritka a Magyar Madártani Egyesület tagjainak életében, hiszen egy ritkaság megfigyelő napot tart a ritkaság megfigyelő szakosztály, ha jól mondom. Mi az, hogy ritkaság?
Ritkaság vadász szakosztály égbolt figyelő napja, ez a program, ami most egy országos, igazából szinkron számlálássá nőtte ki magát. A madarász életben ez egy ilyen szórakoztató adalék számunkra, amellett, hogy nagyon hasznos természetvédelmi munkát végzünk. Ahogy a bélyeggyűjtő is a ritka bélyegeket keresi, mi is félszemmel mindig fürkészszük a madarakat azon a szemmel is, hogy megtaláljunk a hazai madárfaunában ritkában előforduló, távolról ide vetődő fajokat.
Nem akarlak feltartani. Nézel a távcsőbe, ugye? Ez nem is távcső, már valami komolyabb annál.
Hát ez egy teleszkóp, egy kimondott a madár megfigyelésre ajánló teleszkóp, valami nagyobb nagyítást tud, mint egy kézi távcső. Jellemző most erre a megfigyelési pontra, hogy az alsó kilátóban vagyunk, hogy nagyon sok madár aránylag nagy távolságban repül el. Ugye, ha elnézünk a Bükk felé, itt a Színva völgy, mögöttünk még Görömböly környéke, illetve le jobb kéz felé egészen a Sajó völgy, az, amik olyan közlekedési folyosókat hoznak létre a madaraknak, amiket azok rendszeresen használnak.
És eddig mit láttál a távcsöveit segítségével?
Ilyenkor mindig folyamatosan kitöltik a légteret azok a madarak, amelyek rendszeresen megtalálhatóak itt ebben az időszakban.
Kitöltik a légteret, én nem látok egyet sem.
Rengeteg itt költő fecskével, molnár fecskével és sarlós fecskével lehet találkozni.
Rengeteg, de hát ez ma már ritkaság számba megy.
Itt most olyan 50 és 100 közötti példányszámban vadászik rendszeresen a kilátó körül, mind a két faj, ez azért örvendetes dolog.
Akár fészkelhetne is itt a fejünk felett.
Akár, már leginkább az épületek ereszeit szeretik, a sarlós fecskék, ugye burkolatlan panelházak lakói jelenleg a legnagyobb mennyiségben. A belvárosi vörös vércsepárnak az a teljes napi rutinja kirajzolódik, a belvárosból indultak, felkörözgettek, megkergették a sarlós fecskéket, aztán Bábonyi Bérsznek a füves dombtetőin vadászgattak az elmúlt egy órában, de mivel Északi Középhegységben nagyon sok ritka ragadozó madárfa is fészkel, ezért egészen jó dolgunk van, hiszen láttunk már az első másfél órában békánszósast, fekete gólyát és kígyászövet is. Az ország más részeiben sokkal jobb szenzációnak számítani, itt vannak ismert fészkelő párok, számítottunk rájuk.
És ez a ritkaság vadász szakosztály, ez miért alakult?
A hazai madarász közösségnek van egy elég erős magja, akik kimondottan motiváltak abban, hogy ritka madárfajokat megtaláljanak. Köztük nagyon-nagyon sok eddig is aktív MMA-tagot találunk, és nagyon sok természetvédelmi szakembert. Viszont felfedezte az MMA azt, hogy mekkora motiváló erő rejlik abban, hogy ritka madárfajok után kajtatunk a terepen.
Igen, és mitől ritka egy ritka? Vagy mitől ritka a ritka madár?
Első közelítésben nyilván azt tudjuk megnézni, hogy egyáltalán rendszeresen fordul-e elő az adott madárfaj Magyarország területén. Vannak olyanok, amik kis számban rendszeresen megtalálhatóak, de vagy nagyon kicsi a költőállományuk, vagy nagyon lokális az előfordulásuk, ami miatt az ország legnagyobb részében mondjuk nehézkes megtalálni őket. A békászósas nem rossz példa erre, 100-nál kevesebb költőpár van az ország területén, és ennek a döntő többsége az a Északi Középhegység területén található, tehát az Alföldön és a Dunántúl területén kimondottan esemény számba megy megfigyelni ezt a fajt. Itt jó dolgunk van vele, mert vannak ismert költőpárjai. Vannak olyan fajok, amik csupán nagyon kis számban érintik Magyarországot, jellemzően az őszi-tavaszi vonulásuk során, mert a fő folyosók tőlünk nem nyugatra vagy keletre találhatóak, de időnként azért előfordul, hogy elvetődnek hozzánk. A legritkább fajok pedig csak valami óriási véletlen folytán keveredhetnek az országba, mert az elterjedési területük nagyon messze esik tőlünk.
Például a pelikán vagy a flamingó? Mert régen volt egy olyan könyv, vagy még mindig lapozgatják madarászok a Magyarország madár vendégeit, és abban ilyen madarak is feltűnnek.
Igen, előfordul, hogy tőlünk nagyon-nagyon messze északra, vagy délre, keletre, nyugatra előforduló fajok vetődjenek el hozzánk. A rózsás flamingó egy nagyon jó példa erre. Az ő költő területei a mediterrán régióban, és ott is főleg tengerparti zónákban vannak, de időnként, évente, néhány évente egyszer azért elvetődnek hozzánk példányai. Hortobágyra, a föld déli részébe jellemzően rövid időre látogatja meg az országot, ami még elhangzott, a pelikánfajok is ugyanebben a cipőben járnak jelenleg, legközelebb a Duna-deltában költenek, nagy ritkán elvetődik a rózsás vagy a borzas gödény egy-egy példány hozzánk, ami szomorú egyébként, mert például ezek a fajok a 19. századig költöttek az ország területén.
a 19. századig nagyobb is volt ez az ország, tehát több élőhelye volt a madarak számára is.
A mai Magyarország területén is több helységnevünk őrzi a pelikán több népi nevét, hiszen a nagyobb terület mellett azonos területen is sokkal nagyobb területű vizes élőhely állt a rendelkezésre. Ezeket veszítette el ez a faj, és húzódott vissza az elterjedése.
A legnagyobb élmény, ami számomra a madarak részéről volt, vagy élményem volt, az az, hogy láttam keselyűt. És nem olyan kicsit, olyan kisebb fajtát, hanem igazi nagy dökkeselyűt.
Hát a keselyű között a legtöbb faj egészen óriási. Egyébként Miskolcon fordult elő keselyű egy alkalommal. A 2010-es években egy eléggé nagy csapat, 19 fős fakókeselyű csapat érte el az Alföldet, amiből miután szétváltak. Néhány példány itt kötött ki Miskolcon, és a fehérkőlápai sziklafalon töltöttek el egy napot, mielőtt tovább indultak volna. A keselyűvel is ugyanaz a helyzet. Természetes élőhelyének egy nagyon fontos aspektusát veszítette el. Ez egy dögevő faj, és nem talál dögöt mezőgazdaságra vonatkozó higiéniai előírások miatt, és ezért alkalomszerűen és nagyon rövid időre látogatják meg az országot, nem találnak táplálékot nálunk.
Amikor nézegetem a ritkaságvadász szakosztályotok Facebook oldalát, akkor általában egész pici madarakat tesznek föl, mint ami ritkaságot láttak.
Ez egyszerűen a fajszámok miatt alakul így, és a rendszertani helyzet miatt. A földön a 11 ezer madárfaj igen nagy része az aránylag kistestű énekes madarak közé, a veréb alakúak közé tartozik. Hát egyszerűen statisztikai alapon valószínűbb a felbukkanása egy olyan ritkaságnak, ami ebből a rendszertani csoportba tartozik.
És igaz az, hogy ritka, mint a fehér holló, a fehér holló?
Természetesen igen, pont ebben az évben dokumentáltak valahol egy teljesen albínó hollót, ugye egy rendkívül ritka színváltozatnak az előfordulásáról van szó, holott a holló egyébként most már egy nagyon gyakori madárfaj az országban. Nyilván minél nagyobb mennyiségben van jelen, annál nagyobb az esélye annak, hogy ilyen ritka mutációval rendelkező gyerek is feltűnjenek, ahogyan időnként pont fekete rigóból vagy füsti fecskéből találunk még néhány színhibás példányokat. Nagy egy szám mellett mindig elfér egy-két ilyen hibás példány.
Egyébként azok a madarak, amik régen gyakorinak számítottak, jön a riasztás. Ja, csak a hátizsákodat hozták ide utánad, mert követted a madarakat a tápcsöveddel itt az avasi kilátóban, és el is köszöntek a kollégáid tőlünk, meg a madaraktól. Visszatérve a madarakhoz, hogy azok a madarak, amik régen gyakoriak voltak, vagy gyakorinak számítottak, azok már eléggé kezdenek a ritkaság kategóriába esni.
Ugye mind a két irányra van példa, és ezért fontos, hogy folyamatosan nyomon kövessük a nem csak madár, minden élőlény faj állománynak az alakulását, ugyanis nagyon érdekes trendeket lehet felfedezni. Igen, vannak olyan fajok, amik gyakoriak voltak és ma már eltűntek, vagy eltűnt mondjuk fészkelőként a pelikán, amit említettünk, de sok más vízimadára, hogy például darura is igaz ez, ő is költött a Kárpát-medence területén, és a vizes élőhelyek elvesztésével eltűnt. Mondta, van olyan, ami pont ennek a trendnek az ellenkezője, hogy egy madár valamilyen okból kifolyólag
ott egy madárcsapat, azok mit?
Egy csapat örvösgalamb. Na, ők például olyan jó példa az ellenkező trendre. Ez a madár, az örvösgalamb 20-30-40 éve egy félénk erdei madár volt, kis példányszámban fészkelt az országban, de hamarosan elkezdett növekedni az állomány mérete, és rájött arra, hogy az ember lakta településeken nem nagyon fenyegeti őt veszély, jól elviseli az ember zavarását, és a nagy mérete miatt elkezdett szépen kiszorítani már ide a településekre szokott madarakat. Hát Miskolc belvárosa most már tele van fészkelő örvös galambokkal, egy közönséges madárfajjává, és a nagyobb testmérete miatt mondjuk a balkáni gerlét simán kiszorítja ezekről a területekről.
És ez milyen madár, ami most kelepel, vagy mit csinál?
Nagyfakopáns dobol, az éles hangja miatt szerintem nem fán, hanem villanyoszlop vagy lámpaoszlopnak a tetején, az messzebb hangzik. Nagyfakopáns, ő egyébként mindig gyakori volt erdős területeken, itt is az avason is meg lehet figyelni őt elég gyakran.
Én mondjuk olyan madarakra gondoltam, amikor a ritkaság kategória, a bővülő ritkaság kategóriára gondoltam, vagy azt említettem, mint a fecske. Hát nálunk a rádió épületén volt vagy 14 fészek, lakott fészek még pár évvel ezelőtt, és most ott állnak, porlanak, fagynak szét, lakók nélkül.
Igen, és ilyen nagyon csalóka tud lenni a helyzet, mert most végigpásztázzuk a légterét Miskolcnak, vadászgatnak itt Molnár fecskéknél, egy füsti fecske is feltűnik, de ezért nagyon fontos a folyamatos monitorozás, hogy lássuk azt, hogy 50-100 évvel ezelőtt ennek az állomány méretnek a sokszorosait, nagyságrendekkel nagyobb mennyiségű fecskét lehetett volna megfigyelni ugyanitt. bár látványra nem tűnik vészesnek a helyzet, az állománytrendek egyértelműen azt mutatják, hogy például a fecska fajaink azok vészesen fogyatkoznak. Nyilván a táplálék spektrumuk szűkül a rovarirtás miatt, a fészkelési lehetőségeik a leburkolt felületeken nem tudnak sarat gyűjteni, és általában a hely, ahova a fészket rakhatják, és kezd limitáltá válni, ezek nem kívánatos jelenségé válni.
Ha egy madár a ritkaság kategóriába kerül, vagy ritkaság számba megy, akkor azért általában az ember a felelős, és nem valamiféle természetes gradáció vagy degradáció.
Mind a kettő esetre van példa, hogyan klimatikus viszonyok megváltozása miatt vonulási útvonalak odébb tolódnak, állományok visszahúzódnak, kiterjednek. Ennek lehetnek természetes okai, viszont azt látjuk, hogy majdnem minden esetben, az esetek többségében az emberi tevékenységhez köthető változásokról van szó a jelenkorban, ami azért aggasztó.
Vessünk egy kis számot, mi az, amit eddig láttál és a szívedet úgy megmelengedte?
Leginkább a ritka ragadozó madarak voltak ma esemény száma menőek, a békászósas, a kigyászölyv, a fekete gólya, amik itt a környező területeken a bükk belsejében költenek, és egyfajta ilyen napi ingázó viselkedést követnek, tehát táplálkozni, de a hegylábi területekre, a sajóvölgy térségébe járnak, kelnek, és hát ilyenkor lehet őket megfigyelni.
Valami szép végszót azért találjunk, mert sajnos a ritkassággal együtt jár az, hogy adott esetben a kipusztulás szélére sodródott egy-egy faj. Valami pozitív végszót tudunk találni
Igen. Az a tevékenység, amit itt folytatunk. Itt jelen vagyunk, és megfigyeljük ezeket a változásokat, megfigyeljük, hogyan alakulnak ezek az állományok. Ezt teszi lehetővé azt, hogy a megfelelő időben be tudjunk avatkozni. Az a tapasztalat, hogy ha oda tudunk figyelni a minket körülvevő környezetre, az élőhelyeket helyreállítjuk, zavaró tényezőket kiküszöböljük, akkor egy-egy ilyen negatív trend is megállítható, sőt akár vissza is fordítható, hogy például a daru is megjelent újra költőfajként Magyarországon, hogyha cselekszünk, akkor annak az eredménye szerencsére sokszor nem marad el.
Az elhangzott riport május 3-án az MMR ritkaságvadász szakosztálya által szervezett égbolt figyelő napon készült az Avasi kilátóban. Beszélgető társam Ölvecki Gyula az MME önkéntese volt. És most Fellém Evet, Baglyok a családban című könyvének 10. része hangzik el. Felolvassa Tóth Levente színművész.
A titkos barlang. Saskatoontól délre, ahol a Saskatchewan folyó a prérit szeli át, nagyon meredek a partja. A várostól körülbelül 2 mérföldnyire pedig tökéletesen alkalmas arra, hogy barlangokat váljanak bele. Bruce, Murray meg én ott rendeztük be nyári főhadiszállásunkat egy öreg barlangban, amelyet még a hobók vájtak ki maguknak valaha régen. Alaposan alá is dúcolták gerendákkal meg deszkával, hogy be ne omoljon. A barlangokkal borzasztóan kell vigyázni, mert ha nem elég erős gerendák tartják a mennyezetét, könnyen beomlik, és aki benne tartózkodik, odavész. De a mi barlangunk prima barlang volt, ezt papa is megállapította, amikor kijött megvizsgálni, hogy biztonságban leszünk-e. A barlangnak ajtaja is volt, deszkára szögezett bádog lemezből, és a mennyezetébe kéményt is eresztettek. Belül egy pricsféleség terpeszkedett, amelyre leheveredhettünk, széknek pedig két ócska ládát használtunk. A padlón száraz szénát hintettünk szét jó vastagon, és a széna alatt egy titkos gödör rejtőzött, ahová eldughattuk különösen féltett kincseinket. A folyó egy hármas ugrásra esett az ajtónktól, és a közelben terült el egy jókora homokzátony, amelynél a limánytól lelassult sodrásban úszkálni is lehetett. Pontosan a zátonynál állt Saskatchewan leghatalmasabb nyárfája, amelynek egyik vastag ága messze kinyúlt a víz fölé. Az ágon egy bevágás látszott, amely mintha kötél nyoma lett volna. Azt mesélik, hogy valaha réges-régen a lovas rendőrök egy indiánt üldöztek, aki erre az ágra akasztotta fel magát, hogy ne foghassák el elevenen. A nyári szünetben hetenként legalább kétszer kijöttünk ide a barlangunkba, és rendszerint magunkkal hoztuk az uhukat is. Huhu könnyűszerrel megtanult a bicikli kormányán utazni, de pityogós képtelen volt megőrizni az egyensúlyát, ezért őt a csomagtartón szállítottam egy erre a célra összebütykölt ládikóban. Többnyire Korcsi és Rex is velünk tartottak. Közben, valahányszor csak lehetőségük nyílt, meghajkuráztak egy-egy tehenet, vagy nyulakra vadáztak a prérin. Miután végigkerekeztünk a harmadik sugárúton, rátértünk egy régi indián ösvényre, amely a folyópart magasán haladt végig. A barlangtól nem messze a bicajokat eldugtuk a füzesben, leereszkedtünk a parton, és egy titkos csapáson közelítettük meg rejtekhelyünket. Saskatoonban akadt néhány garázda siheder, és nagyon nem szerettük volna, hogy azok felfedezzék a barlangunkat. Huhu imádta ezeket a kirándulásokat, egész úton ide-oda ugrált a kormányon, és izgatottan huhukolt magának, vagy pedig az utunkba tévedő kutyákat sértegette. Ahol a bicikliket elrejtettük, felrepült a magasba, és onnan a nyárfák koronája fölött követett minket. A barlangnál rendszerint a közelünkben maradt, mert ha elkóricált, előbb-utóbb mindig felfedezte egy-két varjú, amelyek menten oda csődítették mérföldes körzetből az összes fajtársaikat, hogy csúfolódásukkal kiűzzék Huhut a világból. Ilyenkor Huhu zuhanó repülésben szárnyalt a barlang ajtajához, és addig dörömbölt rajta horgas csőrével, míg be nem engedtük. Nem mintha félt volna a varjaktól, de kínzói annyian voltak, hogy nem tudott megbirkózni velük. Ami pityogóst illeti, ő rendszerint ki sem moccant a barlang biztonságából. Egy nyári délután olyan melegünk volt a barlangban, hogy elhatároztunk, úszunk egyet. Septében ledobáltuk a gönceinket, és már is indultunk azon versenyezve, hogy melyikünk jut át először a homokzátonyra. A következő percben már ott lubickoltunk a zátony csücskénél, és fenekestül felkavartuk a finom fekete iszapot. Ezzel az iszappal szédületes csatákat lehetett vívni, mert kiválóan alkalmas volt lövedéknek. A puha, csúszós golyóbisok csodás cuppanással jelezték a teli találatokat. Valahányszor úszni mentünk, Huhu is elkísért minket, és feltelepedett az akasztott emberfájára, ahonnan jól láthatta a mulatságot. Rendszerint a víz fölé kinyúló vastag ágról nézelődött, és minél hangosabban rajcsúroztunk, annál nagyobb izgalomba jött. Fel-alá csárdásozott az ágon, harsányan huhogott, és a tollát borzolgatta. Csak a vak nem látta rajta, hogy mennyire szeretne maga is részt venni a mókában. Ez alkalommal nem is tudta tovább tűrtőztetni magát, lerebbent az ágról, és egyenesen a víz szélére döcögött. Mi éppen a zátonyon hancúroztunk, és amikor megláttam Huhut a parton, oda kiabáltam neki: szia Huhu, hé bagyocskám, gyere ide! Na, gyere szépen Huhu, gyere ide! Persze, azt hittem, átrepül majd a nyílt víz fölött, és leereszkedik a száraz homokpadra, ahol játszottunk. Csak arról feledkeztem meg, hogy Huhunak legfeljebb annyi tapasztalata van a vízzel kapcsolatban, amennyit otthon az itató tálkájánál szerzett. Most bezzeg, a kelleténél többhöz is hozzájutott. Tudnélik, ahelyett, hogy szárnyra kapott volna, gyalogosan vágott neki az átkelésnek. Meglehetősen hamar ráeszmélt, hogy így nem igen boldogul, óriási csapkodás következett, csak úgy fröcsögött a víz mindenfelé. Mire átúztunk hozzá a partra és kihaláztuk, már csak nem megfulladt. Őszintén szólva, ritka mód siralmasan nézett ki csapzott tollazatával, leginkább egy satnya, kopasztott tyúkra emlékeztetett. A ragacsos fekete iszap sem javította megjelenésén. Kimenekítettem a partra, de egyáltalán nem köszönte meg. Lelki világa még a külsejénél is zilláltabb állapotba került. Miután a víz javát sikerült kirázni a tollazatából, sarkon fordult és nagy peckesen elindult hazafelé gyalog, mert a repüléshez nem száradt meg eléggé. Még csak vissza sem nézett ránk. Július közepe táján Bruce meg én kísértük a szüleinktől, hogy egy éjszakát a barlangban tölthessünk. Murray nem jöhetett velünk, mert a mamája nem engedte el. Magunkkal vittük Huhut és Pityogóst, és persze a két kutya sem maradt otthon. Délután kiruccantunk egy kicsit a prérire madárnézőbe. Korcsi, aki előttünk futkározott, felvert a fészkéről egy préri tyúkot. A fészekben 10 tojás feküdt, és a fiókák éppen kikelőben voltak. Odahasaltunk a fészek mellé, és figyeltük az eseményeket. Alig egy óra alatt 7 kicsi csibe kelt ki a szemünk láttára. Rettentően izgalmas volt a látvány, és Huhut a jelek szerint legalább annyira érdekelte, mint minket. Egyszerre csak 3 frissen kikelt kis jószág kisuttyant a fészekből, és nyílegyenesen Huhuhoz totyogott. Mielőtt Huhu odébb moccanhatott volna, már be is bújtak alája, és boldog csipogással nyüzsögtek hatalmas lábai közt. Gondolom, az anyjuknak vélték az Uhut, mivel az igazihoz még nem volt szerencséjük. Huhu úgy elképedt, hogy nem tudta, mit csináljon, hol az egyik, hol a másik lábát emelte fel, hogy lerázza róla a kicsiket. Amikor aztán a maradék 4 csibe is csatlakozott az első 3-hoz, Huhu enyhén ideges lett. Végül azonban láthatólag beletörődött az anyaságba, mert finoman felborzolta a tollait, és nagyon óvatosan leereszkedett a földre. Bruce meg én fuldokoltunk a röhögéstől, életünkben nem láttunk még ilyen murisat. A préri csibék feje hol itt, hol ott kandikált ki a megtermett bagoly tollai közül, akinek hatalmas kampós csőre riadtan járt ide-oda a levegőben. Azt hiszem, Huhu maga is érezte, mennyire röhelyes, csak azt nem tudta kiagyalni, hogyan szabadulhatna ki ebből a kutyaszorítóból. Újra meg újra rám szegezte a szemét, mintha azt mondaná, az ég szerelmére csinálj már valamit! Fogalmam sincs, meddig rostokolt volna a csibéken, de lassan már mi is elkezdtünk aggódni, hogy mi lesz, ha az igazi anya nem találja meg a csemetéit. Így hát végül feltelepítettem Huhut a vállamra, és hazamentünk a barlangba vacsorázni. Vacsora után elhatároztunk, hogy lemegyünk a folyó partra, és ott várjuk be a naplementét. A szemközti oldalon egy préri farkas pár élt, és napnyugtakor egyikük mindig felkapaszkodott egy kis dombra, ahol előadta esti búcsúdalát. Nem mondom, rémületes hangja volt, de mi szerettük, mert olyan érzést keltett bennünk, mintha a régi szép időkben élnénk, amikor a préri még igazán a miénk volt. A miénk. A bivajoké, az indiánoké, meg a préri farkasoké. Huhu az akasztott ember fáján gubbasztott, Korcsi meg Rex a saját szakállukra portyáztak valahol. Már sötétedni kezdett, amikor váratlanul égtelen recsegés ropogás hallatszott a mögöttünk húzódó bozótosból. Amint megfordultunk, 2 tenyeres talpa suhanc bukkant elő, Saskatoon városának 2 legkomiszabb kölke. Ha nem ilyen váratlanul toppannak, közénk eliszkoltunk volna, mielőtt észrevesznek. Most már késő volt menekülni, 3 méternyire sem jutott volna. Nem tehettünk mást, maradtunk, ahol voltunk, és reménykedtünk, hogy nem támadnak meg. Hát, csalfa kis remény volt. A 2 izompacsírta már is közrevet minket, az egyikük megragadta Bruce karját, és elkezdte hátra csavarni. Hé, kisgyerek, trombitálta. Igaz, hogy nektek valami barlangotok van erre felé? Pésiseknek még nem jár barlang, nekünk viszont annál inkább. Na, mutassátok, hol van, különben tőből kicsavarom ennek a takonypúcnak a karját. A másik langaléta engem akart elkapni, de kicsusszantam a markából. Már éppen futásnak eredtem volna, de elgáncsolt, mire elvágottam, ő meg a hátamra ült. Figyelj csak, Joe, fordult a haverjához. Van egy ötletem. Ha ezek a pitrincsek nem vezetnek oda a barlanghoz egy percen belül, kikötjük őket egész éjszakára az akasztott ember fájához, hadd szórakozzon velük az indián kísértete. Ebben a pillanatban vonított fel a péri farkas a folyó szemközti partján. Mivel épp a kísértetekről esett szó, mind a négyen libabőrösek lettünk egy kicsit. Á, marhaság, szólalt meg végül Joe. Ez csak egy préri farkas. Na, mi lesz, puják? Köptök, vagy kössünk titeket a fához? Bruce meg én tudtuk, hogy a két jó pipa csak ijeszteget bennünket, de mi tagadás alaposan meg is ijedtünk. Már kinyitottam a szám, hogy eláruljam, hol a barlang, amikor Huhu közbeszólt. Egész idő alatt a víz fölé nyúló vastag faágon üldögélt, és mivel már csak nem besötétedett, úgy festett ott, mint egy nagy fehér paca. Nem hinném, hogy túlzottan érdekelték volna az alatta zajló események, de a préri farkas vonítását alig, hanem valamiféle kihívásnak értelmezte, kitártotta a csőrét és rázendített a nagy Uhuk vadászdalára. Hallottatok már nagy Uhut víjogni, kedves olvasóim? Leginkább éjszaka harsan fel ez a hang, amely arra szolgál, hogy felriassz a búvóhelyükről a közelben lapuló nyulakat vagy egereket. Amikor a rémült kis rágcsáló megpróbál odébb menekülni, az Uhu lecsap rá és zsákmányul ejti. Aki már hallotta ezt a víjogást, tudja, hogy kevés félelmetesebb hang van a világon. Amikor Huhu rázendített, még az én hátamon is a hideg futkározott, pedig én tudtam, miről van szó. A két melák azonban nem is sejtette. Felkapták a fejüket, és az első, amit megláttak, Huhu kísérteties fehér figurája volt az akasztott ember fáján. Ennyi kellett csak ahhoz, hogy a nyakukba szedjék a lábukat. Úgy csörtettek át a parti bozótoson, mint két randalírozó bivaj, és még fél mérföld távolságból is hallatszottak a töredező ágok recsenései. Azt hiszem, egy végtében rohantak Saskatoonig. Amikor már halló távolságon kívül voltak, Bruce feltápászkodott és masszírozni kezdte a karját, aztán felsandított Huhura. A mindenségedet, kurjantotta oda neki. Te aztán tényleg hülyére rémítetted ezt a két bunkót. De miért kellett bennem is megállítani az ütőt? Hu-hu-hu, hu-hu-hu, nevetgélt Huhu, miközben lerebbent a fáról, és ráereszkedett a vállamra.
Elhangzott Ferli Mavet Baglyok a családban. A tizedik részt Tóth Leventétől hallották, és ezzel már a műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Tikovics Ernő. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok. A most elhangzott műsort pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink! Robert Fulcam már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes című írásának harmadik részét Tóth Levente olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Robert Fulcam. Már óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes. Láttál már abakuszt? Tudod, az egy százlábúra emlékeztető fura szerkentyű, rudakra fűzött fagolyókkal. Általában ajándékboltokban árulják dísztárgyként, pedig az abakusz valójában számoló és számítógép. Pontosabban mégsem egészen az. Használója a fejében elvégzett számtani műveleteket tudja az abakuszon rögzíteni és nyomon követni. Ázsiában több millió ember mindennapos használati eszköze több ezer éve. Túl azon, hogy praktikus és hasznos, ránézni, kézbe venni is jó. Fából, részből és elefántcsontból készül, minél régebbi, minél hosszabb ideje használják, annál szebb lesz. Simára csiszolódik, megsötétül és kellemes fényt kap. Egy életen át kitart, soha nem kell felújítani, használatának programja az ember fülei között található, és ha valami baja esik, egy 8 éves gyerek is könnyűszerrel megjavítja. Az abakusz létezésének ténye a fejlődés esélyeit növeli. Egyszer egy japán-amerikai kompjútercég be akart törni a kínai piacra, hogy a zsebszámológépek magasabb rendűségét bebizonyítsa, versenyt rendezett abakusz zsebszámológép párviadalt. A győztes természetesen abakusszal a hongkongi Chiang Kai-shek lett egy hajózási vállalat alkalmazottja. Igaz, hogy a zsebszámológépet használó versenyző 44 másodperccel gyorsabban ütötte be a gépbe az előtte fekvő számhalom adatait, de a végeredmény hibás volt. Feltehetően az történt, hogy a kezelője annyira igyekezett bebizonyítani, milyen okos is a gép, hogy rossz adatokat táplált bele. Mondanom sem kell, a cég hírnevét nem öregbítette az eset. Nehogy félreérts, a számológépekre szerintem is szükség van, megvan a helyük az életünkben. Nem vagyok én luddista, a gépek önmagukban nem ellenségeink, és egy olyan figyelmes, okos ember, mint Chiang Kai-shek talán még gyorsabban tudna zsebszámológéppel számolni, mint abakusz, aki tudja? Mindössze arról van szó, hogy lelkes csodálója vagyok az emberi agy és kéz nagyszerű teljesítményeinek, és nagy megelégedésemre szolgál, amikor bizonyítva látom, hogy felveszik a versenyt a mikrocsipek áramköreivel. Megnyugtató érzés, hogy hagyományos, egyszerű eszközökkel is célhoz lehet érni. Abban bízom, hogy a régi, kopott abakusz, ez a csodálatos művészi alkotás, melynek báját, hasznosságát pedig szépsége adja, megtartja helyét felgyorsult világunkban. Van egy régi vágódeszkám és egy nagy késem. Bármikor benevezem őket egy konyhai robotgép ellen, mint az abakusz. Ők is megállnák a helyüket. Diego Ortiz de Parilla ezredes vezetésével egy csapat katona és 5 pap indult útnak San Antonióból 1757 áprilisában Teas, azaz Texas középső hegyes vidékére, a San Saba folyó partjára tartottak acélból, hogy a spanyol befolyást kiterjesszék és megtérítsenek minden pogányt, aki csak útjukba kerül. Azt is tervezték, hogy leszámolnak az apacs indiánokkal, persze csak azután, hogy megtérítették őket. Legfőképpen azonban azért indultak útnak, hogy megkeressék a kincset, melyet állítólag a Balcones Escarpment hegyei közt rejtettek el az indiánok. Építettek egy erődöt és egy missziós kápolnát, aztán várták, hogy jöjjenek az indiánok, s Isten igéjéért cserébe hozzák el kincseiket. Napló írással töltötték az idejüket, beszámolóik ma is megtalálhatók az Austini városi könyvtárban. A vidék egyszerű szépsége csodálattal tölti el lelkem, írja Padre Molina. De hol vannak az indiánok? Diego Ortiz de Parilla így fogalmaz. Az ország nem rossz, de hol a kincs, és hol vannak az indiánok? A kérdések egyikére a következő év márciusában érkezett meg a válasz, amikor is 2000 komancs indián jelent meg, az apacsok hívták őket, vörös-fekete harci festék arcukon, gonosz szándék a szívükben. Az eset után San Saba jó ideig nyugodalmas helynek számított. Az indiánok letörölték a föld színéről az erődöt és a kápolnát, a kalandvágyó hidalgok jó részét pedig megölték. Akik életben maradtak, kincs nélkül szállingóztak vissza San Antonióba, és soha többé nem tértek vissza Texasba. A történetet idén tavasszal olvastam San Saba főterén egy emléktáblán. További részletekkel két idősebb úr szolgált, akikkel a régi bíróság épülete előtt ismerkedtem meg. Egy padon üldögéltek és beszélgettek. Elmagyarázták nekem, hogy később a texasiak az indiánokat is, a mexikóiakat is legyőzték, és visszaszerezték jogos tulajdonukat. San Saba így most már valóban békés hely. Hikori mogyoró termesztésben és kecsketenyésztésben világelső, írja a városról a 111 éve megjelenő San Saba News and Star. Én azért utaztam oda, hogy felelevenítsem a régi szép időket. Annak idején hétvégeken gyakran leugrottam Bakúból, mert egy Louise nevű lánynak udvaroltam. Később Louise eléggé el nem ítélhető módon elhagyott egy másik fiú miatt, de én továbbra is San Sabában töltöttem a hétvégéket. Először is ott lehetett sört kapni, miközben az én megyém olyan száraz volt, amilyen csak egy baptisták által lakott megye lehet. Másodszor pedig a San Sabai Rodeo műsorán kecskelasszúzási szerepelt, és az aztán nem akármilyen szórakozás. Amikor kinyitják az ajtót, a kecskék ellentétben más állatokkal nem rohannak azonnal a karám másik vége felé, hanem egészen bolondosan viselkednek. Tánclépéseket tesznek, hirtelen balra fordulnak, aztán visszafutnak a gazdájukhoz. Hamis teremtések gyakran megpróbálják felöklelni azt, aki ki akarja kötni őket. A kecske rodeó nagyszerű mulatság, érdemes elmenni miatt a San Sabában, ha már ott van az ember, meginni néhány sört, különösen 18 éves korban. Még az is előfordulhat, hogy Louise meggondolja magát. A San Saba folyó partján gyakran rendeznek táncmulatságokat, ilyenkor kiültem a víz mellé, békésen néztem az emelvényen táncoló embereket, kolbászos szendvicset ettem sült krumplival, aztán egy egész zacskó csokoládés kekszet, és a vacsorát fél tucat dobozos sörrel öblítettem le. Aztán beálltam a táncolók közé, és fohászkodtam Istenhez, hogy ki ne hányjak mindent. San Saba számomra az otthon egy darabkája volt, mint ahogy idén tavasszal megállapíthattam, nemigen változott ott semmi azóta. Messze vannak már a spanyolok és az indiánok, de messze vannak még új Texas autópályái és bevásárló központjai is. San Sabában valamikor 1945 táján megállt az idő. Ott jártamkor azt tartotta az embereket izgalomban, hogy a helyi középiskola kosárlabda csapata bejutott a texasi bajnokság döntőjébe, és hogy leégett Jehova tanúinak új temploma. Egy másik változat szerint metodista templom volt, nem tudom. Az utóbbi hírt az automatánál hallottam, Bob Everett vegyes boltjában. Vettem egy fagylalt kejhet 35 centért, egy almás lepényt és egy nagybögre kávét, mindezt összesen 89 centért. Ezután átmentem a tér másik oldalára, hogy szert tegyek egy pár vasalt sarkú borjú bőrcsizmára. Csekkel fizettem, és az elárusítónő, noha látta, hogy más városból jöttem, még a személyi igazolványomat sem kérte el. Azt mondta, bizonyára szükségem van csizmára, és higgyem el, viszonylag kevesen utaznak több ezer kilométert Seattle-ből csak azért, hogy itt vegyék meg lábbelijüket, tehát vagy hülye vagyok, vagy becsületes, és ő ez utóbbira tippel. A szomszéd üzletben egy pár kesztyűt vettem. San Sabában készítik a világ legfinomabb szarvasbőr kesztyűit. Újkorukban semmihez sem hasonlítható illatuk van, és ha éppen illenek az ember kezére, sebész kell a levevésükhöz. Délután kimentem a vásártérre, hogy megnézem a pénteki kecske és birka árverést. Majdnem vettem is egy kecskét. Nem kerül sokba, $20 már lehet kapni egy fiatal gidát. Én szeretem a kecskéket. San Sabában nagyon csendesek az éjszakák. Ha az ember jól lakott, bundában sült marhaszelettel, szukatással és burgonyapürével, egy mentolos fogpiszkálóval a szájában, kisétál az Alamo kaféból, és a régi bíróság épületét megkerülve leballag a folyópartra. Tökéletes a csend, csak a tücsök ciripelése és a békák kuruttyolása hallatszik. Így van ez Közép-Texas más kisvárosaiban, Cranflish Gapben, China Springsben, Wally Millsben. Napszálta után minden csendes. Csendes, átlagos, régi módi és egyszerű, de nagyon barátságos. az otthon egy darabkája. Tudom, azt hiszed, hogy most találtam ki az egészet, pedig amit elmondtam, igaz. Legalábbis nagy része. És nem arról akarlak meggyőzni, hogy San Saba maga a földi paradicsom. Egy idő után pokoli unalmas lehet, én egy hetet tudnék ott eltölteni. Hogy akkor miért mesélek róla? Azért, mert ifjúkorunk városai formáltak bennünket azzá, amik vagyunk, legyenek bármilyen elmaradottak is. Megvetjük őket, vagy vesztünk re, túlságosan könnyen megfeledkezünk róluk, pedig hidd el, néha haza kell, és haza is lehet látogatnunk. Nem azért, hogy megtaláljuk elveszett otthonunkat, hanem hogy emlékét szentté tegyük. Egy valamiben igaza volt a spanyoloknak. A régi legenda igaz. San Sabában kincs van.
Kedves hallgatóink, Robert Fulcam már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes című írásának harmadik részét Tóth Levente olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Szentek, szentéletű emberek.
Mint Szenti József bíboros hercegprímásra emlékezzünk, aki az életszentség útját járta. 1975. május 6-án hunyt el Bécsben, tehát éppen ma van halálának az évfordulója. 1892. március 29-én született a Vas megyei Mint Szenten. Édesapja Pem János, fiatalon községbíró, édesanyja Kovács Barbála. Hatan voltak testvérek, családi nevét Pémről Mindszentire változtatta később. 1903-ban kezdte meg iskoláit Szombathelyen. Később ugyanitt tanulta a teológiát is. 1915-ben pappá szentelték, és 1919-től Zalaegerszegen plébánoskodott. Környezetében következetes, szilárd és semmi nehézségtől nem félő férfiként tartották számon, bár gyenge fizikumú ember volt, s emellett szigorú aszkéta. 12. Pius pápa 1944. március 4-én veszprémi püspökké nevezte ki. Ebben az időben, mint főpap, nyíltan és bátran szembeszállt a nyilas hatalommal. 1944. november 27-én a nyilasok letartóztatták, mert megtagadta a veszprémi püspöki palota nagy részének az átadását a szálasi kormánynak. Sopronkőhidára szállították, s csak 1945. április 1-én szabadították ki a szovjet csapatok, és ekkor tért vissza székhelyére Veszprémbe. 1945. augusztus 16-án 12. Pius pápa esztergomi érsekké nevezte ki. Élete nagy harc volt Istenért, egyházért, Magyarországért. 1946 elején bíborossá avatták. Lépten nyomon beleütközött az alattomos kommunista kisemberek gáncsoskodásaiba, rossz akaratába. Nem volt népszerű ember sem a világi hatóságok előtt, sem más körökben. 1948 karácsonyának másodnapján a kommunista belügyi szervek, pontosabban az államvédelmi hatóság, hűtlenség, a köztársaság megdöntésére irányuló szervezkedés, kémkedés és valutaüzérkedés vádjával letartóztatták, és később egy nagy kirakat perben börtönre ítélték. 1956. október 30-án a magyar forradalom szabadította ki. Addig letartóztatásban, börtönben, rabkórházban, majd különböző helyeken házi őrizetben tartották. 1955-ben büntetését felfüggesztették, és előbb Püspök Szent Lászlón, majd Felsőpetényben, az Almási kastélyban tartották fogva. Nagy Imre kormánya alatt kiszabadították. Nem Esztergomba, hanem Budára ment, és rádiószózatban köszöntötte a népét. Az 1956-os magyar forradalom leverése után az amerikai nagykövetségre menekült, ahol 15 évet töltött személyi biztonságban. Az egyre idősebb és betegebb főpap nem csak fizikai értelemben őrlődött fel, hanem szellemileg is elszigetelődött a valóságtól és a világtól. 1971. szeptember 28-án a Vatikán, Washington és a magyar kommunista állam képviselőinek előzetes tárgyalásai és megállapodásai alapján el kellett hagyni a nagykövetség épületét és Rómába utazott. Rómában a személyének kijáró protokoll szerint fogadták és méltatták érdemeit. 1971. október 23-án innen Bécsbe érkezett, és lakhelyéül a Pázmáneumot választotta. A bíboros 1972-ben betöltötte 80. életévét, de nem vonult vissza. Ezért 6. Pál pápa 1973. december 8-án kelt levelében fölszólította a lemondásra. Ő ezelől határozottan elzárkózott. 1973. december 18-án hozott döntéssel a pápa az esztergomi érseki széket egyházjogilag üresnek nyilvánította. A bíboros kérte az intézkedés hatálytalanítását, de a Vatikán és Budapest egyidejűleg 1974. február 5-én nyilvánosságra hozta a döntést. Mindszenti József bíboros 83 éves korában 1975. május 6-án hunyt el Bécsben. Május 15-én az ausztriai Máriacellben helyezték nyugalomra. Emlékirataim című többször kiadott munkájában megírta saját viszontagságos és Istenhez igazodó élettörténetét. Álljon itt az egyik legszebb részéről néhány mondat az Édesanyám menedékhelyem című fejezetből. 1960. február 5-én eltörött a szemüvegem. Csak rózsafűzérezni tudtam. Később a szentmisét nagyítókkal, és csak nehezen végeztem. 10:30-kor a követségi titkár sürgőnnyel kezében lép be hozzám. Mielőtt átadja, csak ennyit mondok. Édesanyám meghalt. Valóban, ez volt a sürgőnyben. Utána már a temetés idejét jelezték. Nagyon-nagyon szegény, és annál is szegényebb lettem. Nem csak ünnepeimből, egész életemből hiányozni fog most már, leesett a mi családunk koronája. Prohászka Ottokár püspök úr írja édesanyja halálakor, eltört a drága kehely, amelyben Isten a te lelkedet a világra adta. Amikor Virág pécsi püspöknek szekszárdi apárt plébános korában leégett a temploma, és az édesanyja is meghalt, akkor azt mondta, két szentélyem hamvad el. Az én anyám Zordidők csillaga volt, folytatja Mindszenti József, és szomorúságomban néha már csak az ő fénye vigasztalt. Most elment az a csillag. Elhívta az örökké valóság nagyobb fénye. A kommunizmus összeomlása után hamvait hazahozták Esztergomba, és évről évre ünneplik ott a szentéletű bíborost, prímást.